legyen parókus lelkészik, és ne filia legyen. És hát 1931-ben építették meg ezt a Sándi féle templomot, 7 hónap alatt. És ezek után jött egy hatalmas érvedési hullám, és édesapám így került ki Nagy Tarcsára ebben az időben, és ott is nagyon sokan voltak, akik a Szegdien jártak Pilis Csabára konferenciákra. Nagy öröm, hogy itt lehetek, mert ilyenkor mindig visszagondolok a régi konferenciákra. Régen ez diakonista terület volt, és az én nagyapám és nagymamám és édesanyám itt laktak, ahol most a ebédlő van. Úgyhogy ilyen személyes emlékek is vannak. Gáncs Aladár missziói lelkész, illetve akkor diakonisztai lelkész volt, és a missziókat szervezte a 30-as, 40-es években. Hát ami a magam mondókája lenne az, hogy 67 évvel ezelőtt kezdtem meg a jövevénységemet itt a Földön, és ez egy nagyon fontos szó a Bibliából, és ez az ige is, amit én nagyon sokáig nem értettem, és az egész élettörténetem feléig csupa olyan dolgot fogok mondani, hogy értelmeztem félre az igéket. Mert itt van például az az ige, hogy félelemmel és rettegéssel töltsétek el jövevénységetek idejét. És sok idő eltelt, mire rájöttem a nevem kapcsán, hogy kell értelmeznem ezt az igét. A kerességben András Timóteus nevet kaptam, és ugye később eszméltem rá, hogy a Timóteus név, ez a Timeo szóból és a Teoszból áll össze, tehát a félelemmel, Isten félelemmel. És igenis hosszú volt az az út, amire azt megéreztem, hogy van egy félelmetes sátán, aki rettegtet, és ezért kell rettegésben élnünk, és mindig lesünk, hogy hol támad, és hogy tudjuk kivédeni a támadásait, illetve hát az Istent félni kell, és az Isten félelme az a bölcsesség kezdete. És az Isten féltőn szerető Isten, ezért kell, hogy mi is ragaszkodjunk hozzá. Én most ezt a jövevénységemet úgy szeretném ábrázolni, hogy én elindultam 67 évvel ezelőtt egy hídon, és ezek a hídnak vannak pillérei, mint a Margit hídnál, és ezek az igei pillérek hogyan segítettek, és hogyan tévedtem el ezekbe. Még visszatérve a jövevény szóra, a Biblia más helyen így mondja, hogy zsellérek vagyunk. Nem jobbágyok, abban benne van a szó, hogy jobb, pedig nem jobb, mert a jobbágy az földhöz kötött volt, a földes úrhoz tartozott, saját háza volt, földhöz ragadt volt, és a földes úrnak a vallása változott, akkor a jobbágyé is. A zsellér az nem, az jövevény. Hát így próbáltam én keresgélni azokat az égéket most így visszamenőleg az életemben, amik nagyon meghatározók voltak. 80 voltunk testvérek, és a kisebb gyerekek 4-5-en mindig a nagymamánk a szobájában aludtunk, és nagymamám ágya fölött ott voltak szépen a keresztélési emléklapjaink. Egyszerű kis szocialista időben kapható emléklap, dísztelen kis szöveges emléklap, de fölötte volt egy diakoniszáktól kapott igés kép. Ennyire gyönyörű, fekvős és mindenféle vadvirágos füzér volt, és alatta ez az ige szerepelt, és ezt olvasgattam mindig, hogy a szeretet soha el nem fogy. Hát eltöltött a szívemet a boldogság, hát én mennyire szerető ember vagyok. De félreértem ezt a dolgot, ugye a szeretet himnuszából. Aztán később kezdtem el ugarászni az emléklapot, hogy hát mi is volt a prédikáció alapige, amit ugye nem hallhattam, vagy nem érthettem, és Mária és Márta történet volt. És sajnos én a Márta életét éltem egész életemben. Papcsaládban nőttem föl, ott sűrögtem, forogtam, mindig tevékenykedtem, mert be is voltunk fogva a gyülekezet életébe, de nem az egy igaz dolgot akartam keresni. Tehát benne voltam ebbe a légkörbe, és amikor itt a kis Gergőt elnéztem, hogy ő is itt van köztünk, és nyomogatja a gombokat, hogy én is ilyen voltam mindig, hogy szerette cipelni a cuccokat, meg drótokat, meg minden, és mennyi időnek kell ez eltelni, hogy átmenjek Máriába, ha Mártából. Így éltem az életem, a következő stáció, ami a bennevelő lelket kicsit már megmozgatta, már mint a szent lelket, a sok-sok nagyon szívhez szóló, meg figyelemfelkötő prédikáció, meg ébresztő prédikáció mellett a konfirmáción volt. És akkor megint visszajött ez az ige, a szeretettel kapcsolatban, hogy ügyeljünk egymásra a szeretetre és a jó cselekedetre való felbuzdulás véget. A felét nem értettem ezzel a régies szövegnek, de megint ott volt a szeretet, és megint ugye eltöltött engem az, hogy ja, hát igen, milyen szerető egyéniség is vagyok én, hogy állandóan ilyen égéket kapok. Ugyanakkor a konfirmációnál volt az első magánygyónásunk. Édesapám nagyon komolyan vette azt, hogy 13-14 éves korban két évig tartott ugye a konfirmációnk, hogy ezt nagyon vegyük komolyan, hogy mi nekünk bűneink vannak, és ezt a bűnt le kell tenni. És meg kell bánni, és beszélni kell róla, és megvallani, és utána igyekezni új életet élni. Na, de ez még mindig nem volt elég, mert ebben az összkomfortban éltem, hogy jöttek az ünnepek, meg az egész egyházi perikop, ami csodálatos és hordozó, de azért éreztem, hogy nem vagyok a helyemen. Hát így éltem el a kamaszkor 14 éves koromban, amikor 1971. január 24-én este 9:30-kor a nagytörzsi gyülekezetemnek imáznak a kistermébe, itt volt az olajkájában, a duhogott, körbeültük, és a János bátyám bizonyságtételét hallottam. És nem tudok egy igét mondani, nem is emlékszem, hogy mik hangzottak el, csak azt éreztem, hogy igen, hát én is erre vágyok, hogy itt vagyok a gyülekezetben, meg élek, de bűntudatom van állandóan ezért-azért, amazért kisebb-nagyobb dolgokért, de hogy, és akkor jött ez, most nagyon érdekes volt, hogy amikor idejöttem, mementünk itt az alaksorba, ki van téve ezek a stációk, adventi stációk, a széllel kapcsolatban, a Szentlélek szellem, hogy én ezt éltem át, hogy jött ez a fuvallat, hogy a bennem lelő Szentlélek elkezdett mozogni. Azt éreztem, hogy most ha én jelentkezek, hogy én átadom az életemet, és leteszem Jézusnak a bűneimet, és elfogadom az ő kegyelmét, akkor megtisztulok, és akkor az a mérhetetlen nyugalom, békesség, és valami tisztánlátás is. Előtte is volt egy ilyen lelkiismeretféle dolog, hogy hát az ember tudta, hogy ez helytelen, de itt most élesen, kristály tisztán láttam, éreztem, hogy mi a jó és mi a rossz. A Biblia az így írja le, úgy, hogy a jó és a gonosz között. Ez nagyon fontos, hogy gonoszt mond, mert a gonoszról, a sátánról van szó, a személyes gonoszról. De a megtérésem utájától jött egy fantasztikus időszak, amúgy is sokan ébredtünk meg a 70-es évek elején, és akkor ez folytatódott egy 10 éven keresztül, amikor az első tűz, ez a szeretet, ez a láng, ez vitt, és tényleg egész máshogy kezdtünk el élni és viselkedni, és nem szeretem ezt a misszió szót, inkább az, hogy küldetésünk van, és üzenetet kell átadnunk. És akkor az osztálytársaimnak, hát mindenhol a gimnáziumból ki akartak rúgni, amiatt, hogy aktív voltam ilyen szempontból. Hát ez a 70-es évek, akkor még nagyon nem nézték túl jó szemmel ezeket a dolgokat. De ez a hát nagy lendület és láng ugye meg volt bennünk, és hát akkor Békés Csabára is lejártunk. Tehát többféle volt ilyen ébredés itt az országban. Aztán jött az, hogy megismertem a feleségemet, Andreát, és az embernek ugye elképzelései vannak, megint csak mit írtunk a gyűrűnkbe. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretet teljesé bennünk. És édesapám adott minket össze, és mi a prédikációi alapige, Andi, egymás terét hordozzátok. Hát majd eldurrant a fejem, most itt elkezd apám beszélni arról, amikor itt vagyok lila gőzbe, hogy mi is a házasság, hogy egymás terét terhek lesznek. És akkor az első 4-5 év, hogy születtek a gyerekek, meg minden nagy boldogság, minden, és akkor hogy jöttünk rá, hogy tehát ilyen vagy, én ilyen vagyok. Tehát, hogy jönnek ezek a dolgok, hogy rádöbbenünk, hogy nem vagyunk tökéletesek, és tényleg te elrordás. De hát a Isten igája könnyű, akkor, hogyha tudjuk, hogy hol az erőforrás. Ezért volt nagyon fontos számunkra az, hogy a 4 gyerekünket úgy tudtuk fölnevelni, hogy amíg a legidősebb gimnazista nem lett, mi reggeli állítottal tudtunk elindulni minden nap. Minden este tudtunk állítottat tartani, és ez nagyon fontos összetartó erő volt, és a nehézségekben is nagy segítség. Ugyanakkor a szolgálatot vissza kellett vennem, mert akkor építkeztem, és volt egy a 4-5 év, amikor hát a megélhetés, anyagi gondok, stb. Jöttek, és olyan csodálatos volt, hogy Isten elénk hozta ezt az igét, hogy táplálj engem hozzám millő eredellel. Se túl nagy gazdagságot, se túl nagy szegénységet ne adj. De ugyanakkor voltak olyan dolgok, amikor 220 forint volt a hónap közepén, és a Imola lányok jön az iskolából, fogászaton voltak, és azt mondta a doktornő, hogy ilyen görbe fogkefét vegyen, mert, vagy vegyünk a gyereknek, mert hogy hátul az a fogja tudni csak normálisan megmosni a fogát. Hát este ott tanakodunk Andival, hogy hát hónap közepén 220 forint egy darab ilyen fogkefe. Másnap reggel bemegyek a munkahelyemre, ahol a főnököm, a gazdasági vezető, az kilépett valami fura módon egy hónappal korábban. És senkinek nem beszélt semmit, azóta azt sem tudtuk, hol van. És a portás azzal fogad, hogy benn volt a volt főnököm, és akkor még nem volt Magyarországon, nem voltak ezek a nagy reklámszatyrok. Két ilyen hatalmas reklámszatyorba tele élelmiszerrel, meg konzervekkel, minden, és a tetején 12 darab ilyen fogkefe. Na most hatan voltunk, fejenként kettőt kaptunk. És akkor hát, milyen érdekes, biztosító ablakat hallgatózott, hogy, és nem adtunk hálát Istennek, és elmentük vele, te jaj, évekkel később, amikor majd fogok beszélni a forgatásaimról, amikor az egyik riportalanyomhoz beállítunk, az öreg Balónéni, és elkezd lelkendezni nekünk, hogy most adott hálát Istennek, mert, és vezet egy naplót, amiben leírja életem csodái címmel minden nap, hogy mennyi kegyelmet élt át, és akkor azzal fogad, hogy reggel, ahogy itt a kávéd és a mézes kenyeret lenyelte, majdnem megfulladt, és hát Isten nem fulladtam meg, és bizonságot tesz arról, hogy micsoda csodák mentek, apró csodák és hatalmas csodák az életébe, és ő leírta, napra leírta, és elővette, olvasgatta, hálát adott, és akkor megszégyenítő volt ilyenkor, hogy mi visszamennek, te hogy is volt, és számtalan ilyen nagyon nagy példát láttunk. Visszatérve a megtérésemre, azért volt más, mert mindenkinek más a megtérése, mert én aztán később, amikor a médiába kezdtem el dolgozni, akkor csodálatos történeteket hallottam, meg igéket, meg minden, de nekem is ugyanez volt. Csak nem ez a látványos, nem ez a igéhez köthető, mégis bennem volt a lélek.
Nincs olyan fájdalom, gond, mit meg nem meg nem mozdíthat. Nincs oly sötét nagy vihar, mit le nem csendesít. Nem lehet oly bánatod, ami nem segít. Mert te világnak terheit mind hálaim
Győri András, Timóteus és testvérei által fiatalon alapított Hermonsz együttes dala után a folytatásban is az ő tanúságtétele szól.
Életem következő stációja aztán az volt, hogy médiamunkás lehettem, és itt abban gondolkodtam el, hogy nagyon nagy felelősség, iszonyatos felelősség. Egyrészt Enik múltkor itt a táborában ezt elmondtam, hogy hát nem egy nemes foglalkozás a mediátor, mert az ősünk a sátán. Ő volt az első, aki Isten és ember közé állt, majd ő megmagyarázza, hogy mi hogy van. És tényleg ez a média, és hogyha belegondolunk, hogy hallunk valamit, volt egy ilyen gyerekjáték, amit ifjúskorunkban is csináltunk, egymás fülébe soktunk mondatokat, és amire körbeért, már egész máshol volt szó. De hogyha csak egy embertől hallok valamit, és mondom, az én szubjektumomon keresztül már úgy adom elő, ahogy én ezt konvertálom. Tehát, hogy micsoda felelősség az, hogy embereknek a bizonyságtétele, vagy életétét bemutatom, vagy valakiről beszélek. És ehhez nekem egy nagyon jó leszke volt az, hogy kint voltam Kanadában egy ilyen tanfolyamon, és egy pünkös is a tévénél tanultam, és ott tanultam meg, ami később nagyon fontos lett az életemben, hogy milyen fontos az imádság. Ott úgy kezdtük a napot, hogy egy óra ima életem volt, mire elindultam a buszon. Kávézgattam, olvastam az igéket, és imádkoztam. Utána beérkeztünk a tévébe, ott volt egy rövid állított, és utána egy órán keresztül imádkoztunk egymásért, meg mindenféle dolog, minden témákért. Tehát micsoda fontos, mert Luther mondta, ugye, hogy ma rengeteg dolgom van egy órával, többet kell imádkoznom. Hogy mennyire hanyagoljuk ezt a dolgot, de ez majd most az életem végére reflektál majd, hogy most tartok ott, hogy újra föl kell vennem ezt a imaláncot. Viszont ezt a missziót, meg az egész küldetést nagyon sokszor félreértelmezünk, és a magunk fegye után akarjuk csinálni. Amikor kint voltam itt Kanadában, minden héten más gyülekezetben mentünk el az egyik osztálytársammal, és ott szokás volt Kanadában az, hogy az istentisztelet után összejöttek, és kávé, kis ütemény, és ott beszélgettek. Mi ott voltunk ketten idegenek, egy ember nem jött hozzánk egyik templomba se. És ott ültünk, és öreg így néztek rám, megeszi a sitinket, vagy nem tudom. Elmentünk egy evangélikus helyre, végre hallottam egy tiszta, világos prédikációt, hallottam a korálokat, amiknek a szöveget tudtam, ahogy vége volt az istentiszteletnek, 20-an tódultak rá, kik vagyunk, hol vagyunk, miért vagyunk. Ebből se tanultam, mert évekkel később nagy tartsán járunk a templomban, mi is kijövünk az istentisztelet után, ott récselünk még a haverokkal, barátokkal, testvérekkel. És volt egy házas pár, akikkel nagy tartsáról jártunk be Pestre, és mindig ugyanazon a buszon jöttünk, mentünk munkába. És a nő egy nagyon szép arcú nő volt, de már a kezén meg az arcán is látszott, hogy mennyire alkoholista, már vasárnap reggel ott sörös flaskóval rohangálta, hogy sétálgott ott a faluba, és állandóan, amire a héven láttuk, vagy együtt mentünk, és ott mindig veszekedtek a férjével, meg minden, és hát egyszer csak, mit ad Isten, ez a férj eljön a templomba. És akkor vége az Isten tiszteletnek, kimegyünk, ott beszélgetünk, ott áll a fiú, körülöttünk áll. Hát gondoltam, biztos a lelkész várja akkor vele beszélni. És akkor eszembe jutott ez a történet, oda nézek, már nincs ott. Hogy Istennek milyen durván kell figyelmeztetni minket arra, hogy hát nem tanulod meg, hogy mi az, hogy kell viselkedni, vagy hogy kell megélni a keresztény életedet. Habzsoljuk az igéket, meg a előadásokat, meg minden, és nem veszük észre, vagy nem veszem észre, hogy a hétköznapi életemben hát milyen fontos lenne az, hogy tényleg igazán megélje az ember. És hát most, hogy a nyugdíjas éveimet élem, visszagondolok arra az időre, amikor 17 éven keresztül dolgoztam a médiában, és mennyit profitáltam abból, hogy voltak olyan riportalanyaim, amit én nem csak fölvettem, hanem ilyen utómunkát is ilyen csináltam. Rengeteg YouTube-ot publikáltam. A lényeg az, hogy nagyon sokat jelentett, hogy én az utómunkánál én többiről hegyére a beszélgetést visszanézem, vagy vágom, rakom össze, és nem egyszer végig sírtam ezt az egészet, és ami nagyon fontos volt, azt nagyon komolyan vettem, hogy minden forgatásra úgy mentem el, hogy nagyon imádkoztam. A sátán ott volt, és ott támadott, és állandóan mondta, hülye vagy, nem értesz, vagy nem tudod megcsinálni, el fogod rontani. És azért imádkoztam, és csak mindig azt tudott megjutatni, hogy Isten, hát majd megmutatod, hogy mit csináljak. És olyan csodálatos volt az, amikor hazamentem, hogy minden vágókép, meg minden stimmelt. És hát nagyon, nagyon örültem, hogy itt a teremben is van, akikkel csinálhattunk filmet. Itt van Varga Diana, az ő szentelése előtt voltunk nála, és megható volt az a egész történet, amit ő elmesélt. Ez is van a YouTube-on. Vagy a kiskörösi sasoknak a lelkes éneklését, a gospel dalait, és hát például Hajni is ott tekerte a biciklit a egyháztörténeti kerékpártúra sorozatunkon, és hát Mátyáséknál is járhattunk Nagyváradon, és szenzációs dolgokról mesélt, hogy beindult, belendült ott a lelki élet. Amikor még nem voltam nyugdíjas, és édesanyám meghalt, és mi 76 körbeálltuk testvérek a koporsóját, és akkor nagyon szívemre ült az, hogy nem vagyok még kész arra, hogy folytassam, amit ő csinált. Azt az ima küzdelmet, azt az ima hátteret, amit nekünk biztosított gyerekeknek, unokáknak. És akkor eszembe jutott az a nagyapám, aki itt volt diakonisza lelkész Gáncsaladár, Ugye utolsó szavai ez volt, hogy több imádságot. És ezzel a több imádsággal eljutottam ahhoz a vezérigémhez, ami most idős koromban, vagy már öreg koromban elém állt, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És ezzel fejezem be, hogy itt most ez a nagy küzdelem, hogy jönnek a betegségek, jönnek a bajok, jönnek a mindenféle gondok, meg a világban körülnézünk, hogy hol tartunk mi, milyen a világ. Már kikívánkozunk innen. És akkor Isten megmutatta nekem azt, hogy a kórházi ágyon, hogy nem vagyunk katolikusok, de van purgatórium, még hozzá itt az öregkor. Amikor Isten fájdalmakon, megalázó körülményekben megtanít arra, hogy elhordozunk fájdalmakat, hogy gondoljunk a betegekre, hogy tudjunk imádkozni a szörnyű emberi sorsokért, kegyelemért és a ránk bízottakért.
Győri András Timóteus tanúságtételét követően Szél Bulcsú lelkész áhítata szól az ő felolvasásában.
A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Galata 5.22-23. A földbe vetett magot nem szabad szüntelen kiásogatni, hogy fejlődik-e már. Azért, hogy a fa gyümölcsöt teremjen, szintén nem kell tenni semmit. Az magától hoz termést. A fa létének következménye az, hogy gyümölcsöt terem. A hívő élet jó következményeivel is így van. Nem azért kell küzdenünk, hogy gyümölcse legyen az életünknek. Ez nagyon igyekezett ízű lenne. Egyszerűen a lélekre van szükségünk, ezt kell kérnünk Istentől. S a léleknek majd megterem a gyümölcse. Ha az apróbb dolgokat is megadja Isten, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik. Lukács 11. Isten lelkére van tehát legelőször is szükségünk. Különben lelketlen, száraz lesz az életünk, üresen cseng a szavunk, és szorítás lesz az ölelésünk. Formális lesz, amit teszünk, és hiteltelen a hitünk. De ha benne van az Úr, minden mássá lesz. Olyan ez, mint a kesztyű, magában üres és élettelen. De ha beledugjuk a kezünket, mozogni tud, fogni tudunk vele, és sok mindenre használhatjuk. Kérted-e már, hogy költözzék szívedbe, töltsön be az Úr lelke? Akkor erőt kapsz, alkalmas leszel a szolgálatra, és rezonálni fog szíved szeretetére az, akihez nemhogy Isten nevében, de az Úrral a szívedben közelítesz. És itt jön a folytatás, a következmény, a gyümölcs. Figyeld meg, a Galata levél 5. része először a test cselekedeteiről beszél, és felsorolja azokat, amelyek negatív tulajdonságok, majd azután következnek a lélek gyümölcsei. Milyen érdekes, hogy egyes számban van írva, a lélek gyümölcse. Miért? Mit jelenthet ez? Hiszen egy felsorolásról van szó. Úgy lehetne érzékeltetni, hogy olyanok ezek a gyümölcsök, mint egy szőlőfürt szemei. Külön vannak, de mégis együtt. Minden fürt magában hordozza a jövőt és a teljességet. Minden benne van, de csak kicsiben, kezdetleges formában. A szőlőtő magától teremni kezd, kisebb vagy nagyobb gyümölcseket hoz. A szőlőszemek a különböző isteni adottságainkat jelentik. Nem egyoldalú, szakbarbár vagy sznob keresztjének kell, hogy legyünk. Többféle kincsünk azt jelenti, hogy több téren is segíteni tudok és áldás lehetek. Például a békesség nem zárja ki, hogy az örömöt is megteremjem, sőt, szinte szükségszerűen következik belőle. aztán arra is gondoljunk igénk alapján, hogy különböző számú, különböző féle szemek vannak a fürtön. Sok képességgel, jó tulajdonsággal, talentommal. Nem kell elkeseredned, hogy kevés az adottságod. De mégis azon légy, hogy minél több szem legyen azon a fürtön, aki te vagy. Teljes nem lesz a fürt, de egyre több és érettebb szem lehet rajta. Ha komolyan veszed és befogadod az igét, az formálni fogja az életedet, és egyre inkább kiábrázolódik rajtad a Krisztus.
Kedves hallgatóink, szélbúcsú áhítata előtt Győri András Timóteus, korábbi médiamunkást, operatőrt hallhatták lélekhangolónkban. Tanúságtételének felvétele 2024 nyarán az Evangélikus Missziói Központ konferenciáján készült. Minden a missziói konferencián elhangzott igei szolgálat és előadás megtalálható a missio.lutheran.hu igehirdetés és előadás menüje alatt. Műsorunkkal kapcsolatban visszajelezhetnek és üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!